Szép jó reggelt kívánok! Önök a Református 2x30 percet hallják, és az alkalommal egy bibliaórának a szanyagát fogjuk meghallgatni. A bibliaórát Pasaréten a szerdai ifiben vettük föl, és az alkalom tartója ez alkalommal Suhai György, misszionárius és lelkipásztor, aki a szexualitásról fog beszélni, mivel a téma szinte mindenkit érint, viszont nyilvánosan viszonylag kevés szó esik róla, akár a tabuk közé is sorolhatjuk. Úgy gondoltuk szerkesztőtársaimmal, hogy mindenképpen érdekes és hasznos lesz ebbe az alkalomba, így utólag is az adáson keresztül bekapcsolódni. Come on. Let's talk about sex, baby. A most következő előadás a Torockó téri református gyülekezet szerdai fiében hangzott el, egy Máté evangéliumáról szóló sorozat részeként. Suhai György, az előadó, a teljesség igénye nélkül beszélt, és az alkalom elsődleges célja az volt, hogy megpróbáljuk megérteni a hegyi beszéd és Jézus gondolatmenetét, logikáját. Helyezkedjünk most egy kicsit a korabeli hallgatóság helyzetébe, ahol szembesülni fogunk a hihetetlenül magas isteni mércével, de ezzel párhuzamosan a kegyelemre, a megváltásra és a gyógyulásra szoruló mai életünkkel is. A sorozat amúgy minden hónap első és második szerdáján hallható egészen májusig.
Valaki azt mondta egyszer, hogy ha azt szeretnéd, hogy sokan jöjjenek az alkalmaidra, akkor beszélj a mennyről, hogy milyen lesz odát, milyen lesz az eljövendő világ, vagy beszélj a szexről. Ha pedig azt szeretnéd, hogy még annál is többen jöjjenek, akkor beszélj arról a kérdésről, hogy vajon lesz-e szex a mennyben. Hát meglátjuk, hogy sül el ez a mai alkalom. Hadd kezdjem azzal, hogy amikor én a kinti teológián, Covenant teológián St. Louisban az etika tárgyat hallgattam, és ehhez a témához értünk, akkor a professzorom azzal indított, hogy ha megtudja az én tínédzser gyerekemtől, hogy én nem beszéltem egyetlen egyszer se vele a szexről, és ő már tínédzser, akkor elmegy a Walmartba, vesz egy baseballütőt és felkutat. És nem fog tudni elbújni előle. Na most nem tudom, hogyha azt kérdezném, hogy hányan vannak közületek olyanok, akik a szüleitől, vagy legalább az egyik szülőjétől kaptatok ilyen szexuális felvilágosítást, akkor hányan tennétek fel a kezeteket? Lehet egy fő, ez kemény, de hát ez is elárul valamit, és ugye ez azt jelenti, hogy saját magunk próbáltuk felfedezni ezt a területet, esetleg kipróbálni, és valószínűleg nagyon sokunknak sokféle tapasztalatai vannak ezen a téren. Let's talk about sex, ez a címe a mai alkalomnak. Nem csak azért adtam ezt a címet, mert olyan jól hangzik, hanem azért, mert annak idején volt egy ilyen előadás, egy ilyen külön előadás, amit számunkra a teológiai diákok számára szerveztek ott kint a teológián ezzel a címmel, és döbbenetes volt látni azt, hogy kiürült a campus. És mindenki ott volt, zsúfolásig tele volt az előadó terem, és bizony ez jelez minimum két dolgot, az egyik az az, hogy mindannyiunkat, akár házasok vagyunk, akár nem, foglalkoztat ez a téma. A másik pedig az, hogy valami nagyon nagy baj van a szexel. Ha egészen tömören akarnék fogalmazni, akkor azt mondhatnám, hogy a házasoknak túl kevés jut belőle, az egyedülállóknak pedig túl sok. És ez nem, nincs így rendjén. Nem jó van ez így. Sajnos a keresztény házasságok nagy százalékában nincs rendben a szexualitás. Nincs, vagy nagyon ritkán van igazán kielégítő, igazán szenvedélyes együttlét a házastársak között, és ezért nagyon hamar elidegenülnek egymástól, elhidegülnek egymástól. Ami pedig az egyedülállókat illeti, statisztikák szerint 18 éves korra a fiúk 90%-a, lányoknak pedig 60%-ának volt már valamilyen internetes pornográfiával kapcsolatos élménye, és arról nem is beszélve, hogy a 10 éves gyerekek 90%-ának volt már valamilyen, valószínűleg nem pozitív szexuális élménye, barát, édesapja, szülője, keresztapa, akárki valamilyen rokontól, rokonnak köszönhetően. Ami pedig a kinti felméréseket illeti, a Covenant teológián, ahová jártam, felmérték, hogy hogy állnak ezzel a diákok, hogy állunk mi, és kiderült, hogy a fiú diákoknak, a férfi diákok 70%-a, minimum 70%-a, a női diákoknak pedig minimum 25%-a küzd ezzel a kérdéssel, internetpornográfia és hozzá kapcsolódó szexuális nehézségek és bűnök. És gondoljátok el, hogyha ez így van egy konzervatív, teljesen biblikus alapokon nyugvó teológián, akkor mi lehet egy gyülekezeti kontextusban? Mi lehet a helyzet itt Pasaréten, a pasaréti gyülekezetben, vagy mi lehet a helyzet, akár itt a szerdai ifiben? Pont a kezembe került a Mary Claire magazin, nem szoktam ilyeneket olvasgatni, de most jól jött, és volt benne egy cikk szexualitásról, a fiatal korúak, tehát a tínédzserek, és annál is fiatalabbak szexuális életéről, és egy 14 éves lány, következőket nyilatkozta, azt mondja, én még szűz vagyok, és eléggé idegesít, hogy a szüzességet cikinek tartják ilyen korban. Nem tudom, mi van a korombeliekkel, de elszállt az agyuk. Azt hiszik, ha megvolt, akkor menőbbek, pedig egyáltalán nem. Aztán, hát most kapaszkodjatok meg, egy nehezebb történet következik. Következő történetet mesélt el nekem az egyik anyuka. Azt mondta, hogy az egyik lánynak következő élménye volt, élményben volt része, ötödikes ez a lány, általános iskola ötödik osztályos. Öt fiú osztálytársa lekötözte őt egy székhez, utána belemaszturbáltak egy zsebkendőbe, és az arcába kenték. És a lány egy évig sokban volt. Amikor a szülők bementek, hogy a tanárral beszéljenek, felháborodva, jogosan a történteken, a tanár csak annyit mondott, hogy ez gyerekes csintev, és majd kinevik. Nyugodjon meg anyuka. Szóval valami nagyon nagy baj van a szexualitással, mint minden más, ugye ez is eltorzul a bűnös ember kezén. Isten jó ajándéka a szex, a teremtettségünkből fakadó jó ajándék, és a teremtettségünk velejárója, és ugye a bűn lényege az, hogy tulajdonképpen céltévesztésnek nevezik a bűnt, az a lényege, hogy valami jót, valami, amit Isten ad nekünk, azt mi rossz célra, rossz motivációra használjuk, rossz motivációval használjuk. Hát ez történik a szexualitással is. Aztán arról meg nyilván nem is kell nagyon beszélnem, nem érdemes nagyon részletezni, mindannyian látjuk, hogy tévében, filmeken, ugye általában, döntő többségében, amikor valamilyen explicit jelenet van, ugye nem házas társak szeretkeznek egymással, hanem futó kaland, vagy nem házasságban élő emberek. Házasság leértékelése, lejáratása folyik minden szinten. Élj a mának, élvezd ki a vágyaidat, neked jár, ugye a szerelem egyenlő, gátlástalan, elkötelezettség nélküli szexualitás. Ha éhes vagy, egyél, ha szomjas vagy, igyál, ha szexre vágyol, keres valakit és szeretkezz. Gyakorlatilag ez megy ma, erről szólnak a filmek, a dalok többsége, egy iszonyatos kísértés özönnek vagyunk kitéve. Szinte nincs olyan reklám, amiben ne lenne egy lengén öltözött női hölgy, ahogy Varga Róbert fogalmazott annak idején. Már egy autó gumit nem lehet úgy eladni, hogy ne mellékelnének hozzá egy erotikus jelenséget a reklámban. Ja, mintha csak ezzel mennének el a cuccok. Szinte nincs olyan internet oldal, amin ne lenne valami rejtett hivatkozás, egy apró kis link, valamilyen úgymond társkereső szolgáltatásra, és ugye ki képes ekkora kísértés özönnel szemben megállni. És azt hiszem, hogy nem állítok valótlant azzal, hogyha azt mondom, hogy kivétel nélkül mindannyian valamilyen szinten érintettek vagyunk ebben a kérdésben, ebben a témában. és ezért mindannyiunknak hallani kell erről a témáról, és ezért beszélnünk kell erről a témáról. How it was and of course how it should be. Those who think it's dirty have a choice. Pick up the needle, press pause, or turn the radio off. Will that stop us, Pat? I doubt it. All right then, come on, spin. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Na de nem csak azért kell a szexről beszélnünk, mert nagyon nagy baj van vele a világban is, és a keresztény berkeken belül is, hanem azért, mert a Biblia is lépten nyomon beszél a szexről. Tele van a Biblia szexel, szexualitásról szóló történetekkel, utasításokkal, rendelkezésekkel. Valaki egyszer azt mondta, hogyha hisszük azt, hogy a szexualitás Isten jó ajándéka, és hogy ez hozzátartozik a teremtettségünkhöz, ahogy az előbb utaltam is rá, és hogyha hisszük, hogy a megtérés és az újjászületés után, vagy ennek köszönhetően az életünk minden területe elkezd megújulni, megtisztulni a bűn rontásától, akkor azt hiszem, hogy nem állunk távol az igazságtól, azt mondjuk, hogy a keresztény házasságokban kellene, vagy a keresztényeknek arról kellene ismerté válniuk többek között, hogy az ő házasságukban van a legélvezetesebb, a legkreatívabb, a legcsodálatosabb szex. Erről kellene ismerté válniuk a keresztényeknek többek között. Megmutatni ennek a világnak, hogy mit jelent Isten jó ajándékát az eredeti rendeltetésnek megfelelően használni. A Talmud rendelkezése szerint a szex annyira szent dolog, hogy az az előírás, hogy szombaton a férj négyszer is szeretkezzen a feleségével. Hát, látok, bízom, illetve a feleség, vagy a házasokra bízom, hogy ezt a rendelkezést kipróbálják. De a Biblia legszentebb könyve az Énekek éneke, és a szexualitás, a férfi és nő közti párkapcsolat dicséretéről szól. Nem Krisztus és az egyház allegóriája. Annyira sok komoly írás magyarázó is belecsúszott ebbe a hibába, hogy annyira zavarba ejtően kifejező a nyelvezete, zavarba ejtően pajzán, hogy hát ilyen könyv biztos, hogy nem kerülhet a Bibliába, ez tényleg a szexről szól. Pedig tényleg a szexről szól, hadd olvassak fel nektek egy részt belőle, aztán próbáljátok meg allegorizálni ezt Krisztus és az egyház kapcsolatára. Énekek éneke, 7. fejezet. Hát gyakorlatilag az egészet felolvasom. A vőlegény és a mennyasszony boldog együttléte, ez a fejlét. És azt mondja a vőlegény a mennyasszonyának. Mi szépen lépdelsz saruidban, te fejedelmi lány. Domború csípőid ékszerekhez hasonlók, művészi kézalkotásai, köldökött kerekcsésze, melyből nem hiányzik a fűszeres bor, két melled, mint két őzike, mint egy gazellapár, mély szép vagy és mély kedves, gyönyörűséges szerelmem, termetett pálmához hasonló, melleid szőlőfürtökhöz. Azt gondoltam magamban, felhágok a pálmafára, megragadom a fürtjeid. Olyanok melleid, mint a szőlőfürtök, leheleted, mint az alma illata, ajkad íze, mint a legjobb boré, mely szerelmesemtől árad felém. Álmomban is megnedvesíti ajkam. Én az én szerelmesemé vagyok, és ő is utánam vágyódik. Jöjj hát szerelmesem, menjünk ki a mezőre, hájunk a ciprusok közt. Menjünk korán a szőlőkbe, nézzük meg, fakad-e a szőlő, kinyílt-e virága, virágoznak-e a gránátalmafák. Ott ajándékozlak meg szerelmemmel. Azt hiszem, hogy nem igényel külön magyarázatot ez a rész. És tudjátok, mikor olvasták föl a zsidók ezt a könyvet? Melyik ünnepen? A Páska ünnepén. És minek az ünnepe volt a Páska? Egy óriási örömünnep volt. Mit ünnepeltek? az Egyiptomból való szabadulást, a rabszolgaságból való szabadulást, és az Istennel való meghitt, mély, bensőséges kapcsolat helyreállását. És valamiért ezen az ünnepen, éppen ezen az ünnepen olvasták föl az énekek énekét. És ez már utal arra, amit Pál is használ, amit Pál is alkalmaz, tudnék arra a metaforára, arra az allegóriára, vagy képre, amit Pál úgy fejez ki, hogy ahogy a házastársak szeretik egymást, a férfi és a nő, a férj és a feleség, ahogy szeretik egymást, ahogy áldozat készen szolgálják egymást, és engedelmeskednek egymásnak, az nem más, mint Krisztus és az ő egyháza kapcsolatát ábrázolja ki. Abból érzékeltet meg valamit. Érzékeltet valamit számunkra, abból a mély, meghitt, bensőséges kapcsolatból, ami Krisztus és az ő népe között van fent, áll fent. Ez nem egy szexuális kapcsolat, de legalább annyira mély, sőt, sokkal mélyebb, sokkal gazdagabb, sokkal meghittebb, mint amit a legjobb együttlétben megélhet az ember. Ezt el se tudjuk képzelni, ugye erre mondtam egy korábbi alkalommal, hogy ezért van szükségünk mindannyiunknak egy megújult testre, hogy azt az örömet, amit az Istennel való színről színre való együttlét jelent, el tudjuk hordozni. Ebben a testben valószínűleg nem is tudnánk elhordozni azt a hatalmas örömet, ami a Krisztussal való találkozásból fog fakadni majd. És hát ezt kellene kiábrázolnunk a házasságunkkal és azon belül a szexualitással. Ezzel szemben sajnos a valóság egy kicsit mást mutat. Ahelyett, hogy mi keresztények járnánk elő jó példával ezen a téren, sajnos mi is beadtuk a derekunkat a világnak, és a mi köreinkbe, a mi berkeinkbe is beszűrődött a világ. Áthatja gondolatainkat, otthonainkat, és a hálószobáinkat is. Egyedülállók, ahogy utaltam rá, interneten, virtuális valóság világában keresnek kielégülést. A lányok többsége fantázia világban, romantikus regények, irodalom olvasásában próbálkozik ugyanezzel. És ennek köszönhetően egyre homályosabb képünk lesz a valóságról, egyre eltorzultabb képünk lesz a valóságról, tudniillik arról, hogy mit jelent egy hús-vér emberrel, egy ellenkező nemű lényel valódi kapcsolatot kezdeményezni, megismerni őt, aztán felelősséggel elkötelezni magamat mellette, hogy aztán egy egész életen át udvarolhassak neki, és a házasság szövetségén, biztonságos kötelékén belül megélhessem Isten csodálatos ajándékát, a szexualitást úgy, ahogy azt ő is rendelte. Nem tudom, hogy vagytok vele, én erre vágyom. És szerintem mindannyian a szívünk mélyén egy ilyen kapcsolatra, egy ilyen megélésre vágyunk. A világ ugye azt diktálja, hogy előbb mérd föl a terepet. Jöjjön előbb az intimitás, ami tulajdonképpen nem más, mint információszerzés, testi, érzelmi, lelki síkon, és utána, ha megfelel az elvárás, kötelezd el magad. A Biblia pedig feje tetejére fordítja ezt a megközelítést, ez a világ értékrendje. A Biblia azt mondja, hogy nem, előbb jön az elkötelezettség, és utána az intimitás. Erről is beszélhetünk majd, de most nem erről szól a mai alkalom. Ugye, az 1 Mózes 2.18-ban olvasok a házasság szereztetése igéjét, elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, tehát előbb az elköteleződés, és lesznek ketten egy test, és utána az intimitás. Most azon, hogy mi megy a világban, természetesen nem kell, hogy meglepődjünk. A baj azzal van, hogy mindez, hogyha mi közénk is beszivárgott, hogy minket is megfertőzött a világ, és mint minden más terület az életünkben és a társadalomban, úgy a szexualitásunk is megváltásra, megújításra szorul. This day all our striving is done. This day shall be joy for everyone. Blessed are the poor in spirit, for they shall have the kingdom. Blessed are those who mourn, comfort shall be theirs. Blessed be the Lord our God, and
blessed are the ones who take refuge in His name. Yom Yisrael, Rabbi Simcha, Shabbat Menucha. Yom Yisrael, Rabbi Simcha, Shabbat Menucha. Blessed are the meek and gentle, for they shall own the land. Blessed are the righteous ones, for they'll be satisfied. Blessed be the Lord our God, and blessed are the ones who take refuge in His name. Shabbat Menucha.
No, de nézzük meg akkor, hogy mit mond Jézus erről a kérdésről. Többször előfordul a hegyi beszédben ez a fordulat, Jézus szájából hangzik el, hogy megmondatott a régieknek, és mondja Jézus, most konkrétan a paráználkodásról lesz szó, hogy ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, mondja Jézus, hogy mindenki, aki egy asszonyra vagy nőre tekint, pontosan fogalmazva, vagy helyesen, pontosan fordítva az eredeti szöveget, azért, hogy őt megkívánja, már paráználkodott az ő szívében. Tehát mi a célja Jézusnak? Miért mondja el ezeket a dolgokat? Hogy eloszlasson mindenféle téves hiedelmet arról, hogy mi meg tudunk felelni Isten mércének. Azt mondja, hogy ti eddig így gondolkodtatok, mondjuk a szexualitás kérdésében. Meddig szabad elmenni? Mi az a testi dolog, amit még megengedhetek a párommal kapcsolatban, nem vagyunk házasok, stb. Stb. És Jézus azt mondja, hogy oké, ti azt gondoljátok, hogy itt a mérce, én pedig ide helyezem a mércét. Azt mondja, valaki ilyen kívánsága, paráznak kívánsága tekint egy nőre, ja, már paráználkod, aki nem az ő felesége, nem a saját felesége. Szóval az már paráználkodás. Na most nézzük meg, hogy mit nem mond Jézus. Ja, először is nem mondja azt, hogy aki asszonyra tekint, az paráználkodik. Ja, maga a tekintés, az, hogy észreveszek valakit, az nem bűn. Különben hogyan lehetne tisztán ismerkedni, hogyan tűnhetne fel bárki is, ha az bűn lenne, akkor ki kéne szaladnunk ebből a világból. Annyi vizuális hatás ér bennünket, akkor ki kellene vonulnunk ebből a világból. Az érdekes ebben az érdekesség ebben a megállapításában Jézusnak az, hogy addig, és Jézus korábban is zsidóság számára a szexuális kísértésért mindig a nő felelt. Yeah. Mindig az asszony vitte el a balhét, vagy a nő. Mindig ő csábította el a férfiakat. Elolvassátok a példabeszédek első fejezeteit. Ugye óvakodja az idegen asszonytól. Ugye színmézet csepeg az idegen asszony ajka. Mint a férfiak teljesen hibátlanok lennének ez alól a bűn alól, vagy a kísértés beesés alól, és Jézus itt fordít egyet a dolgon. Ez nagyon fontos látnunk. A férfiak vállára helyezi a felelősséget. Azt mondja, hogy ha te paráznak kívánsággal tekintesz egy nőre, azért te felelsz, akkor már paráználkodtál. Most, bocs, előre is elnézést kérek tőletek, de ugye főleg férfi szemszögből fogom elmondani, meg mondom el mindazt, de ez oda-vissza igaz, úgyhogy bocs azért, ha nagyon részrehajló lennék, de mindenki helyettesítse be a saját nemét, saját magát. Ugye, az, hogy én látok valakit az utcán, egy nőt, aki szép, és megállapítom magamban. Ez egy tény megállapítás. Nem ezzel van a gond, hogy az Isten szép teremtménye, az Isten alkotása. A baj azzal van, ha én tovább vezetem ezt a gondolatot, és elkezdek gondolkodni olyan dolgokon, ami nem illene gondolkodnom. Ugye Jézus lépten nyomon azt hangsúlyozza, hogy mi van a szívemben, hogy milyen kívánság gyúl az én szívemben, és milyen kívánságot ápolok az én szívemben. Tehát azt egyedül mi érezzük, hogy mikor lesz a ténymegállapításból, vagy az ámulatból, vagy a rácsodálkozásból a parázna kívánság. Aztán nagyon fontos azt is látnunk, hogy a kívánság önmagában nem bűn. Ha visszalapoznánk a Biblia elejére, akkor azt olvassuk, hogy Isten olyan gyümölcsfákat, egy olyan édenkertet teremtett, amelyek kívánatosak voltak. Ugyanez a szó áll ott, csak héberül. Ja, Isten azt akarja, hogy kívánjuk az ő ajándékait. Hogy kívánjuk azt, ami jó, amit ő jónak teremtett. De kérdés az, hogy mire irányul a mi kívánságunk. Ha arra, ami az enyém, amit Istentől kaptam ajándékba, akkor nincs semmi baj. Akkor Isten azt akar, hogy kívánjuk. Kívánjuk a társunkat, kívánjuk a feleségünket. De az valaki másra irányul, ugye a 10 parancsolat is így fogalmaz, hogy ne kívánd a te fele barátod feleségét és vagyonát és bármit. Ugye, ne kívánd testileg azt, aki nem hozzád tartozik. Akinek nem kötelezted el magad, akivel nem vagy szövetségi házastársi kapcsolatban. Tehát, mi akkor a paráznaság definíciója? Én egészen egyszerűen így fogalmaznám meg, a házassági elkötelezettség nélküli, vagyis a házastársi szövetségen kívüli, szövetség keretein kívüli szex bármilyen formája. Amikor nem a házastársammal próbálom megélni ezt az Istentől kapott csodálatos ajándékát. És Jézus így folytatja, azt hiszem ez jön most, még egyet, akkor még nem, lép vissza egyet, légy szíves. Azt mondja, 29. vers, ha pedig a te jobb szemed botránkoztat meg téged, akkor vágd ki azt és dobd el magadtól, mert jobb neked, hogy egy vesszen el a te testrészeid, a te tagjaid közül, mintsem, hogy az egész tested vettessen a gehennára. Mi ez a kérdés, ami először fölmerülne bennetek, ha olvassátok ezt a verset? Tehát még egyszer olvasom, ha pedig a te jobb szemed botránkoztat meg téged, akkor válj ki azt és dobd el magadtól, mert jobb neked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, mintsem, hogy az egész tested vettessen a gehennára. Miért csak a jobb szemmel van baj? És azt kell, hogy mondjam, hogy a megoldást én se tudom, de az feltűnt, amikor ezen gondolkodtam, hogy nagyon sok helyen a Bibliában a jobb szemet említi az ige. Például az 1 Sámuel 11.2-ben, és mondanékik az ammonita Náhás, úgy szövetséget kötök veletek, ha kivághatom mindnyájatoknak jobb szemét, és tehetem ezt egész Izraelnek gyalázatára. Zakariás 11.17-ben azt mondja, jaj, a mi haszna pásztornak, aki elhagyja a juhokat, fegyver a karjára és jobb szemére. Karja szárazra száradjon, és jobb szeme sötétre sötét egyék. Hogy miért csak a jobb szem, azt nem tudom, de ez valamiért benne volt már az ószövetségi gondolkodásban, hogy a jobb szem valamiért jobban felelős. Nem tudom. Akit ez továbbra is érdekel, és még mélyebbre szeretne kutakodni a téren, akkor járjon utána, és utána kérem, hogy mutassa meg a kutatás eredményét, mert engem is érdekel. Aztán azt mondja Jézus, hogyha a jobb szemed botránkoztat meg téged, akkor válj ki azt, és dobd el magadtól, mert jobb neked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, mintsem, hogy az egész tested vettessen a gehennára. Jézus itt hiperbolát alkalmaz, irodalmi túlzást. Miért mondja ezt? Tényleg le kéne vágnom a kezemet? Vagy ki kéne vágnom a szememet? Ha később jön a kéz. Miért mondja ezt olyan Jézus? Az örök kárhozat rettenetes valóságára próbálja felhívni a figyelmünket. Azt mondja, értsétek meg, ez nem játék. Ott olyan szenvedés, olyan rettenetes, borzalmas gyötrelem vár rátok, hogy egyszerűen értsétek meg, hogy nem éri meg egyetlen ilyen pillanatnyi parázna élvezett élménnyel, hogy élmény miatt sem feláldozni, vagy kockára tenni az örökké való sorsotokat. Ha tudnátok, ha csak egy halvány fogalmatok lenne arról, hogy milyen rettenetes az örök kárhozat, akkor azt hiszem, hogy ti is velem együtt vallanátok ezt, hogyha máshogy nem megy, akkor inkább levágom a kezemet, kiváljom a szememet, csak hogy arra a helyre ne kerüljek. Tulajdonképpen ezt próbálja Jézus ezzel érzékeltetni, hogy borzalmas dolgok várnak azokra, akik kitartanak a paráznaságban, akik ebben élnek, akik paráznák maradnak. És tudjuk azt, hogy a kísértések döntő többsége a szemünkön keresztül jön, ezért említi itt először a szemet. Mit jelent az, hogy megbotránkoztat? Hogy mondanátok ezt másképpen? Felháborít, csapdába ejt, megbotlást okoz, így van. Tehát mindaz, ami arra visz, hogy én bűnt kövessek el. Mindaz, ami bűnre visz. Mindaz, ami engem arra késztet, hogy elforduljak Istentől. Istennel szembefordít. Az egyik barátom monitorán a következő feliratot láttam, Jób 31.1. Szövetségre léptem szemeimmel, hogy hajadonra mit sem ügyeltem, hogy hajadonra nem tekintek. Ugye érthető, hogy miért volt ott ez a felirat a monitorán. De hogy folytatja Jób? Jób 31.7-től. Olvasom, ha az én lépésem letért az útról, és az én lelkem követte szemeimet, vagy kezeimhez szenny tapadt, hadd vessek én, és más egye meg, és tépjek ki az én maradékaimat gyökerestől. Ha az én szívem asszony után bomlott, vagy nő után bomlott, és leselkedtem az én fele barátomnak ajtaján, az én feleségem másnak örüljön, és mások hajoljanak rá, mert gyalázatosság volna ez, és bírák elé tartozó bűn, mert tűz volna ez, amely pokolig emésztene, és minden jövedelmemet tövestől kiirtaná. És Jézus is ugyanígy folytatja, azt mondja, ha pedig a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól, mert jobb neked, hogy egy testrészed vesszen el, mint hogy az egész tested a gehennára kerüljön. És azt mondja, hogy értsétek meg, tényleg nem játék. Nem játék ez a bűn. És Jakab leírja ezt a folyamatot, ami a látványtól a tetlegességig tart. Azt mondja, hogy mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Ugye, tehát nem a kívánsággal van baj, hanem azzal, amikor teret engedek neki, amikor hagyom, hogy édesgessen, vagy én édesgetem, dédelgetem a kívánságot. Azután a kívánság megfogamván bűn szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Ne tévedjetek, szeretett atyám fiai, minden jó adomány, a szexualitás jó adománya is, és minden tökéletes ajándék felülről való és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Ugye itt is érdekes az, hogy ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, ugye, tehát ha a szemeden keresztül érkező kísértés ugye, tetlegességig fajul, bűnné fajul, bűnös tetté fajul, mondja Jézus, ugye, akkor azt mondja, hogy vágd le a kezedet. Akkor hidd el, hogy jobb neked kéz nélkül élned, hogy ne tudd elkövetni azt a bűnt, hogy ne fajuljon tetlegességig azt, amire elszánod magadat, mint hogy az örök kárhozatban emészd magadat szörnyű kínok közepette. Aztán nem tudtam ellenállni a kísértésnek, hogy ezen a ponton egy kicsit beszéljek, vagy beszélgessünk az önkielégítésről. Ki azt mondja, hogy ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, valószínűleg Jézus korában is ez kérdés lehetett, és hadd mondjam csak zárójelben azt, hogy a balkezőek sem kivételek az alól. Jó? Mi a baj az önkielégítésen? Mi a probléma? Beszéljünk egészen őszintén. Szintén ugye férfi szemszögből tudok erről nyilatkozni. Hát először is az, hogy mi férfiak vizuálisan stimulálódunk. Vizuális ingerek hatására jövünk izgalomba, és nem hiszem el azt, ha valaki azt mondja, hogy ő mindenféle vizuális inger nélkül, vagyis anélkül, hogy valaki olyanra gondolna, akár létező, akár nem létező személy, olyan nőre gondolna, önkielégítést tudna végezni. És ebben viszont már ott van az is, ugye, hogy egy idegen nő, aki nem a feleségem, az én szexuális vágyaim tárgyává válik. Tehát az én önző vágyaim kielégülésére használom őt, és ezzel már arra nevelem magamat, hogy majd a házasságban is az én hús-vér társamat is erre használjam, hogy az én vágyaimat erősítse meg, ahelyett, hogy a szexualitás ajándékával ajándékoznám meg őt, és örömmel ajándékoznám meg a társamat, és ez lenne a célja az együttlétnek, amelynek egy mellékterméke, egy nagyon fontos velejárója az, hogy én is örömöt lelek benne. Aztán van egy könyv, az egyik kinti professzorunk írt egy egész könyvet arról, hogy házasság, mint szövetség. És hosszan részletezi benne azt, hogy a szexualitás, a házasságon belüli szexualitás, az tulajdonképpen egy szövetség megújítási, szövetség megerősítési szertartás. Egy szövetség megerősítési aktus, mely a szövetségben élők, a már szövetségben élők kapcsolatának épülését, építését, mélyítését célozza. Olyan, mint mondjuk nálunk az úrvacsora. Olyan, mint az Istennel való kapcsolat, meghitt, mély szeretett kapcsolat és közösség ápolásának a szertartása. És amiképpen nem, hogy elvileg a Biblia szerint nem részesülhetnének az úrvacsorában azok, akik nincsenek Jézus Krisztussal szövetségi kapcsolatban, ugyanúgy a szexualitás ajándékát sem élvezhetné senki, aki nincs egy ilyen szövetségi kapcsolatban, aki nem él házasságban. Arról nem is beszélve, hogy amikor egyedül próbálom élvezni ezt az ajándékot, akkor az olyan, mint amikor a lelki ajándékokat a saját magam építésére próbálom használni. És Pál apostol világosan beszél az 1 Korintus 12-13-14-ben arról, hogy mire adattak a lelki ajándékok. Azt mondja, hogy az a közösség építésére adatott. Az arra adatott, hogy egymást építsük vele. Na, a szexualitás ajándéka ugyanilyen, ugyanez a funkciója, hogy egymást építsük, a szövetséges társamat építsen vele. És ezáltal természetesen mélyül a kapcsolatunk, és én is épülök, de nem ez a fő cél. És ha valaki igét is szeretne hallani erre vonatkozólag, akkor hadd olvassam fel az 1 Korintus 7-et, klasszikus ige, így a paráznasággal kapcsolatban. Pál a korintusiak által felvetett egyik problémára válaszol, a szexualitás kérdésével kapcsolatos problémára. Pál valamit írhatott nekik, és erre az ottani férfiak, vagy az ottani gyülekezeti tagok azt mondják, hogy hú, hát ha ilyen komoly a mérce, akkor, és ilyen veszélyes ez a szexualitás, akkor azt mondják, hogy hát akkor jobb férfiúnak asszonyt nem is illetni. Yeah. Jobb, ha én elkerülöm az ellenkező nemet, mondják a korintusiak. Erre Pál pedig azt mondja, hogy nem, hanem én azt mondom nektek, hogy a paráznaság miatt minden férfinak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje. És aztán mondja, hogy a feleség nem ura a maga testének. Tehát a nő teste az nem az övé, nem ő rendelkezik felette, hanem a férje számára készítetett. Isten azért készítette, hogy egy nap örömöt szerezzen vele valakinek, aki majd a szövetségi társa, szövetséges társa lesz. Ugyanígy, hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. És aztán mondja, hogy ne fosszátok meg egymástól magatokat, hanem egyenlő akaratból, bizonyos ideig, hogy ráérjetek a bőtörésre és az imádkozásra, aztán ismét együvé térjetek, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket, mivel hogy magatokat meg nem tartóztathatjátok. És aztán beszél az özvegyekről, ez egyedülállókról, és ugye mondja nekik, hogy menjenek férjhez, ugye, és mert ha magukat meg nem tartóztatják, akkor jobb házasságban élni, mint égni, vagyis Pál nem hagy egy C megoldást, nem hagy egy C opciót, hogy hát ha nagyon vágysz a szexre, oldhatatlan szexuális vágyaid vannak, akkor intézd el magadban, vagy intézd el valakivel, könnyíts magadon, hanem azt mondja, hogy tessék akkor megházasodni, hogy akkor éljetek házasságban. Na most jó kontextusban mondom ezt, ugye könnyű ezt mondani, mindannyian erre vágyunk, nagyon könnyű ezzel így dobálózni. Én is 15. éve küzdök ezen a téren, veletek együtt, ki hosszabb, ki rövidebb ideje küzdik ezen a téren. Úgy látszik, hogy ez a kérdés kezd megoldódni, hála Istennek, de higgyétek el, hogy együtt érzek veletek, de most figyeljük Jézus gondolatmenetét, és figyeljétek meg azt, hogy Pál mennyire szexpárti, bocs, hogy így mondom. Mit mondott? Azt mondja, hogy csak arra az időre szüneteltessétek a szexet, amikor imádkoztok és böjtöltök. Figyeltétek? Azt mondja, ez egy hihetetlenül jó dolog, azt mondja Pál. És meg ne fosszátok ezt magatokat ettől az ajándéktól, egymás testétől, egymásra való együttléttől, csak arra az időre, és akkor is közös megegyezés alapján, felkészülve erre, hogy most egy ideig nem lesz szex, amikor imádkozni akartok és böjtölni. Tehát mondjuk úgy akkor, hogy mindkettőre igaz az, hogy ne hagyjátok abba. Most házastársakra mondom, vonatkozik ez. Tehát Pál mind a kettőre bátorít. Take me or leave me. Don't have to believe me. All words I have to say. All the songs that fly away. Take me and leave me. Believe me, good will come. It's okay, you know I'll live to fight. It's okay, you know I'll live to find another way. She's as pretty as hell, and her eyes have no hope. The beauty is wrong from your face. Such beauty that hung from your face. And if you were drink this wine, you'll sing. It's okay, you know I'll live to fight another day. It's okay, you know I'll live to find the words to say. It's okay, you know I'll live to find another word. Mi tehát a paráznaság? Még egyszer. Ja, házassági elkötelezettség nélküli szex bármilyen formája. Mert 1 Tesszalonika 4:3-8 Pál azt mondja, hogy ez az Isten akarata a ti szenté lételetek. Ja, Isten első számú akarata nem az, hogy mi boldogok legyünk. Ez egy melléktermék, egy nagyon fontos velejárója a megszentelődésnek. Isten akarata az, hogy szenté legyünk, hogy őt ábrázoljuk, hogy az ő képmásaival formálódjunk, hogy azzá legyünk, akiké ő minket tett az újjászületés, a megtérés által. Tehát ez az Isten akarata, a ti szenté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok, hogy mindegyitőkőtök szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét, vagyis a maga testét. Nem kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. De abban a kontextusban, abban a korban, a római társadalomban a pogányok bárkivel könnyedén megosztották az ágyukat, de nagyon megválogatták azt, hogy kivel osztják meg az asztalukat. Kivel vállalnak asztalközösséget. És akkor erre jöttek a keresztények, ezzel a feje tetejére fordított mércével, akik arról voltak híresek, hogy nagyon könnyedén megosztották az asztalukat másokkal, nagyon vendégszeretők voltak, de mindenki ámult, bámult azon, hogy mennyire megválogatták azt, hogy kivel osztják meg az ágyukat. Ja, akkor is egy éles ellentét volt. Erre figyeltek föl, már akkor is a pogányok. És aztán így folytatja tovább Pál, hogy senki túl ne lépjen, és meg ne károsítsa valamely dologban az ő atya fiát. Ugye, és itt a közösségen belüli, a szexualitással való visszaélésekről, történő visszaélésekről van szó. Tehát amikor én úgy viszonyulok egy ellenkező nemű testvéremhez, ahogy nem illik, túllépek bizonyos határokat. Valaki azt mondta egyszer, amikor kérdezték, hogy meddig mehetek el, akkor egy ismerkedés, vagy mi az, ami még oké, mi az, ami nem. Azt mondja, hogy gondolkodj úgy, ahogy a Biblia is bemutatja a keresztény közösséget, mintha egy családban lennél. Gondolj a saját családodra, a saját testvéredre. Mi az, amit a testvéreddel, nő testvére vagy fiú testvére, attól függ, hogy melyik nemről beszélünk, megtenni, mi az, amit nem tennél meg. Na, hát akkor tiszteled a te testvéredet, lelki testvéredet, ha ugyanígy viszonyulsz hozzá. És mert bosszút áll az Úr mindezekért, ugye folytatja Pál, amint elébb is mondtuk néktek, és bizonyságot tettünk. Ugye, tehát Isten félti az ő gyermekeit, ő nagyon szereti az ő gyermekeit, és aki az ő gyermekeit bántja, Isten azt nem fogja tétlenül nézni, és visszaél. Aki visszaél az ő bizalmukkal, az Isten haragját vonja magára, féltő szeretetét, féltő haragját. Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten. Aki azért megveti ezeket, tudnélik ezeket a rendelkezéseket, amiket itt Pál ír, nem embert vet meg, hanem az Istent, aki szent lelkét és közli velünk. Na, hát tulajdonképpen ez tömören az, amit erről a részről el lehet mondani. Ugye egy fontos dolog hiányzik. Ha csak ennyit beszéltem volna a szexualitásról, és csak annak bűnös voltát, vagy egy bűnös változatát hangsúlyoztam volna, akkor ez egy teljes céltévesztés lenne ez az alkalom. De mi a megoldás? Mi a megoldás? Ha leleplezve érezzük magunkat, mi a megoldás? Hol van itt vigasztalás? Lehet-e újra kezdeni? Remélem, hogy többetekben zakatolnak ezek a kérdések. Hát először is Pál azt mondja az 1 Korintus 6.9.11-ben, azt mondja, avagy nem tudjátok-e, hogy az igazságtalanok, bocsánat, ez még az előző gondolathoz kapcsolódik, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát, ne tévejegjetek, se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se stb. Yeah. Nem örökölhetik Isten országát, és ugye itt külön kiemeli a paráznaságot. Azt mondja, hogy ilyenek voltatok némelyek egykor, de megmosattatok, megtisztítattatok, megszenteltettetek, megigazítattatok a Jézus Krisztus vérében, ami Istenünk lelke által. Értsétek meg, ti már nem azok vagytok, akik voltatok régen. Nem élhettek úgy, ahogy régen éltetek. A test kívánságait követve csupán. Miért kell szent életet élnem? Miért nem élhetek már úgy? Ugye világos, azt hiszem az eddigi, a sorozat eddigi alkalmaiból is, hogy nem azért, hogy én az Isten szeretetét kiérdemeljem. Nem azért nem paráználkodom, vagy törekszem arra, hogy nem paráználkodom, hogy Isten engem ezáltal majd szeretni fog, majd Isten ezáltal engem nekem megkegyelmez. Hanem azért, mert már elnyertem az ő szeretetét. Mert már megtisztított engem a bűneimtől. Mert már megigazított. Mert már a családjába fogadott. Az ő szeretett gyermeke vagyok. És ezért nem akarok olyat tenni, ami őt bántja. arról nem is beszélve, hogy maga Jézus mondja, hogy van egy másik célja is, ami szentségünknek, ami megszentelődésünknek, ami megváltozott életünknek és szentségre törekvésünknek. Máté 5.19. Lássák az emberek a ti jó cselekedeteiteket, a ti megújult szexuális életeteket, a ti megújult gondolkodásotokat és tetteiteket ezen a téren, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. De mi Isten álma? Az, hogy az ő dicsősége betöltse ezt az egész földet. Hogy mindenütt az ő rendje, az ő országának törvényszerűségei érvényesüljenek. És így a szexualitáson belül is. És ezáltal fogja Isten dicsősége betölteni a földet. Ezáltal fogják egyre többen dicsőíteni a mennyei atyát. Nos, mi a baj azzal, amit Jézus ajánl, amit Jézus mond nekünk, amit Jézus parancsol? Hogy akkor váljuk ki a szemünket, vágjuk le a kezünket, hogy kárhozatra ne kerüljünk. Mi a baj ezzel? Valódi megoldás ez a problémára? Ha Jézus azt mondja, hogy a szív indulata a fontos, akkor mit használok én azzal, ha tényleg levágom a kezemet és kiváljon szememet? Ha a szívem nem változik meg. Ugyanúgy vágyni fogok azt a bűnt elkövetni, csak éppen már nem lesz rá lehetőségem. Csak éppen csökkenni fognak az esélyeim arra, hogy tetlegességig fajuljon. Az a dolog. Ez az egész téma, ez az egész kérdés, a paráznaság, a szexualitás kérdése, vagy a szexuális bűnök kérdése, a szív kérdés. A szívben dőlnek el a dolgok. És Jézus nagyon is tisztában volt azzal, ha valaki, akkor Jézus egészen biztosan tisztában volt azzal, hogy az nem segít, az nem hosszú távú megoldás, hogyha én levágom a karomat, vagy kiváljam a szememet. Ugye ő az, aki több helyen is beszélt arról, hogy milyen komoly összefüggés van a szívünk és a cselekedeteink között. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, paráznaságok, házasságtörések. Mert a szívnek teljességéből szól a száj, mondja Jézus. A jó ember az ő szívének jó kincséből hozza elő a jókat, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. Ugye, ahol van a ti kincsetek, ott lesz a ti szívetek is. Ja. Ami drágának tartok, ami után vonzódik a szívem, ami iránt vonzódom szinte ösztönösen, amire vágyik a szívem, ja. arra felé fogok húzni, azt fogom csinálni, azt a vágyamat fogom követni. Ja. Mi a szívem kincse, ez fogja meghatározni az én cselekedeteimet is. Tehát visszakanyarodunk örökzöld témánkhoz, hogy a paráznaság bűne is tulajdonképpen bálványkérdés. A szív bálványaira vezet vissza minket. És mondhatnánk úgy is, hogy olyan gyökér vágyakra, olyan teremtettségbeli vágyakra, amik jogosak, amik teljesen legitimek, ugye, ilyen például a kényelem, a biztonság, a nyugalom iránti vágy, vagy lehet ilyen az irányítás utáni vágy. A kérdés az, hogy én melyik vágyamat hajszolva próbálom Isten akarata ellenére is megelégíteni a szexualitással. Amikor önkielégítést végzek, vagy amikor nem a házastársammal élem meg ezt a kapcsolatot. Kié a szívem? A szerelme ragadta meg a szívemet. Melyik bálványé vagy Istené? Ez szívkérdés, a szívben dől el ez az egész. És nagyon fontos azt is látnunk, hogy egyrészt beszéltünk arról, hogy Jézust a kísértés történetben valamiért nem kísérti meg az ördög ezzel a testi kísértéssel, a szexualitással, a paráznasággal. De tudjuk azt, hogy minket pedig folyamatosan kísért ezzel, és azt mondja Isten, hogy ugyanaz a vigasztalás és ugyanaz a megoldás számunkra is, mint ami Krisztus számára volt, amikor győztesen jött ki a kísértésekből, ott a kísértés történetben, amikor mindháromszor szilárdan állt az ördög támadásával szemben. Mi volt ez a két dolog? Az egyik az, ami elhangzik a kísértés történet előtt, amikor az atya megerősíti Krisztust az ő identitásában. Azt mondja, hogy te vagy az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Az én elfogadásom, a tökéletes szeretetemet élvezed. menj és állj ki így az ördöggel, menj és állj meg így a kísértésekkel szemben, menj és harcolj így a bűnnel szemben. Jézus stabilan állt ebben az identitásában, és ugyanerre hív minket Isten, lépten nyomon erre bátorít, hogy emlékezzünk erre, hogy mi Isten szeretett gyermekei vagyunk. Nem vagyunk a disznók vájújára utalva. Ő ennél csodálatosabb élvezeteket, nagyobb örömöket tartogat számunkra. Ő az Atya, aki gondoskodik az ő gyermekeiről. Valamiért most várakoztat, és nagyon nehéz, és tudja, hogy nagyon nehéz. De ezáltal is ki kell, hogy derüljön, hogy mi van a mi szívünkben. Hogy Isten csak azért szolgálom, mert ő teljesíti az én vágyaimat, és én csak akkor leszek boldog, ha ő megadja nekem azt a társat, akivel megélhetem ezt az ajándékot, vagy pedig az alakul ki és formálódik egyre inkább ki bennünk ebben a nehéz, küzdelmes időszakban, hogy Isten, én akkor is szeretlek téged, én akkor is téged akarlak szolgálni, és benned akarok bízni, és hozzád akarok ragaszkodni, ha te nem teljesíted ezt a vágyamat. Ugye, ahogy Péter is mondja, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Még ha botránkoztató dolgokat mondasz és teszel is velünk, akkor is szeretni akarunk téged, akkor is hozzád akarunk ragaszkodni.